Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot kívánok a mikrofonnál, Kutasi Judit. Hogyan kapcsolódhat össze a múlt és a jövő, a föld és a döntés, a hagyomány és a személyes bátorság? Mennyire kötelez a családi örökség, és hol kezdődik benne a saját történetünk, a saját utunk? Egyáltalán mit jelent ma a 21. században gazdálkodónak lenni? Egyfajta romantikus hagyományőrzés, vagy inkább kemény napi realitás? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Okvátovi Dóra, negyedik generációs gazdálkodó, és ezzel már sok mindent elárultam, de majd beszélgetünk róla részletesebben. Egyben a Fajszi Paprika Manufaktúra ügyvezető igazgatója. Dóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
Azt már mondtam, hogy negyedik generációs gazdálkodó vagy, de úgy tudom, hogy hát nem ezen az úton indultál el először. Miközben a déd nagymamád már ezzel foglalkozott, akkor nagyon nagy értéknek számított a paprika, még az aranynál is többet ért. Viszont te, látva ennek az útnak valószínűleg az előnyeit és a hátrányait, mégsem erre indultál el. Több magyarországi és külföldi egyetemen tanultál, és 10 évet töltöttél el a közigazgatásban. Mennyire volt egyértelmű gyerekként, hogy egyébként a paprika ilyen erősen része lesz az életednek, vagy akkor inkább még menekültél előle? Melyik volt igaz?
Inkább az utóbbi a jellemző, hiszen kvázi elrettentő példaként éltem meg, hiszen nyilván látva, hogy ebbe beleszülettem, és hogy mennyire kemény fizikai, illetve mentális munkát is igényel, emiatt én tudtam, hogy ezt nem szeretném tovább vinni, illetve a családi hagyományokat megszakítanám. Úgyhogy az edukáció is igazából innen jött, hogy
akkor inkább tanulni szeretnél?
Igen, tehát mindig ott volt a lehetőség, hogyha becsúszott egy-egy rosszabb jegy, akkor így azért a szülők felhívták a figyelmet, hogy a paprikában mindig lesz munka, úgyhogy nem szükséges tanulni, illetve teljesíteni, úgyhogy ez eléggé motivált és ösztönzött arra, hogy minél távolabb kerülhessek ettől a szakmától, illetve a Fajszi paprikától.
És milyen érdekes, hogy mi mindent hoz az élet, de még mesélj azért a gyerekkorodról, hogy gyerekként ezt a világot hogyan láttad, vagy mi volt az, ami nehéznek bizonyult benne?
Én azt gondolom, hogy gyerekkoromban még egy icipicit könnyebb volt, itt főleg az időjárásnak köszönhetően, hogy akkor nem emlékszek ilyen nagy szélsőségekre, mint amik manapság jellemzőek, akár a hőmérsékletben, vagy a csapadék hiányában. Nyilván a szüleim még kisebb területen gazdálkodtak, tehát így az évek alatt nőtt a termőterület nagysága, illetve akkoriban még egy nagyon minimális mennyiséget dolgoztak fel, amit kizárólag kistermelőként értékesítettek, ez a klasszikus Fajsz, 40 kilométeres körzet, illetve Budapest, és így évről évre nőtt a termőterület nagysága. És az volt a jellemző, hogy főleg magát a nyersanyagot adták el ipari feldolgozásra. És maga a piac is nagyon megváltozott az évek alatt, itt elsősorban ilyen felvásárlási ára, aki ilyesmire gondolok, ahol nem nagyon történt az évek alatt változás, és igazából szezonális munkáról beszélünk, tehát ezt elkezdjük márciusban, és szeptember közepéig, végéig tart a betakarítás, amikor már ugye jó idő van, vidék, kert, kint lehet lenni, stb., de hát ugye ott a nyári szünet is, ahol nyilván azt tapasztaltam, hogy a többi gyermek nyaral, kirándulnak, Balaton, Adriai tenger, és mi mindig így a paprikában töltöttük az időt, ami nagyon elrettent, tehát hogy ilyen életet biztos nem szeretnék magamnak.
És ez nagyon érdekes, hogy utána mégis valami visszahívott ebbe a világba, és majd beszélgetünk erről is, hogyha így visszatekintesz, inkább te választottad ezt az utat, vagy az út választott téged?
Ez nagyon érdekes, erre nem tudok egyértelmű választ adni. Azt gondolom, hogy kellett ez a kis kitekintés, hogy visszatérhessek a hagyományokhoz, és mondjuk apukám mindig szerette volna, ha ezt átveszem. Mindig az volt a mondás, hogy ő itt már felépítette egy részét, ő csak leszáll a lóról és felültet rá. Én homlok egyenest ellenkeztem, és anyukám kicsit támogatta is ezt az ellenkezést, hogy ne ezt a nehéz életet, illetve nehéz fizikai munkát válasszam. És szerintem kellett ez a 10 éves kitekintő, hogy ne rám erőltessék, hanem saját magamtól akarjam ezt csinálni.
Mi volt az, ami visszahív? Volt egy adott pillanat, volt egy adott helyzet, vagy megérett benned a gondolat?
Ez nagyon érdekes. A 2018 környékén nagyon sokáig nagyon élveztem a munkámat.
Nem Miben csak... foglalkoztál? Mesélj azért erről is.
Amit nagyon szeretem, ugye én nemzetközi gazdálkodást tanultam, illetve diplomáciát, illetve államigazgatást, és ebből kifolyólag rengeteget utaztam. Ami nyilván azóta is megmaradt, így az utazás szeretete, de a munkáim nagy részében nemzetközi területeken dolgoztam, illetve nyilván így a diplomácia területén, és ebből kifolyólag rengeteg rendezvényt is szerveztünk, ami szintén utazásokkal járt, illetve különböző konferenciákkal, illetve kormányzati háttérintézményeknél is hasonlóval dolgoztam. Az utolsó néhány év, ami már a beszerzésről szólt, amikor így tudatosan egyre hátrébb léptem. Nem azt mondom, hogy a reflektorfény volt, de igazából már úgy éreztem, hogy fogy a levegő, és már a kreativitásom sem szárnyal igazán. És a klasszikus és a meghatározó pillanat, ami nagyon sokat nyomott ezen, hogy a párommal Szentendrén sétáltunk egy hétvégén, és a sétáló utcán, ott a Dumcsa Jánon nagyon sok kis szuvenírbolt van, illetve ilyen kis ajándékárusok, ahol sétáltunk, és ugye láttuk a paprika termékeket, meg a kínálatokat, és amikor ezeket néztük, vagy mutattam neki, hogy hát ennek is az alapanyagában a mi fűszerpaprikánk van, amit az én szüleim termelnek, illetve a következőnek is, a harmadiknak, a negyediknek is, és itt tőle jött a kérdés, hogy de mi miért nem csinálunk ilyet?
És egyébként közben meg büszke voltál, gondolom.
Persze, tehát nagyon, nagyon örültünk neki, de végül is picit úgy is éreztem, hogy más aratja le a babérokat, hiszen megkapja a nyersanyagot, ő csak köntösbe bújtatja, és ő, nem tudom, nyerészkedik rajta, mert nem ez rossz kifejezés, hogy inkább ők aratják le így a babérokat. És akkor a párom még a söriparban dolgozott, tehát volt egy kis élelmiszeripari tapasztalata. Nyilván most már tudjuk, hogy nagyon eltérő a két üzletág vagy az iparág, de volt annyi önbizalma, meg annyi bátorsága, hogy így gondolkodás nélkül, hogy csináljuk. Nagyon elbizonytalanodtam egyébként, tehát én nem azt mondom, hogy nem hittem magamban, de mivel teljesen más területről jöttem, mások voltak a tapasztalataim, most nyilván az államigazgatást az élelmiszeriparral azért elég nehéz összehasonlítani, én nagyon-nagyon féltem ettől. De egy vasárnapi ebéd alkalmával szerintem már így a fácánlevesnél eldőlt, hogy jó, csináljuk, üzemet kell építeni, építünk üzemet. És így nyilván apukám nagyon boldog volt, anyukám is örült neki, de azért fogta a fejét, hogy tudta, hogy ez mivel fog járni.
Hogy mekkora fába vágod a fejszédet.
Igen, de abszolút támogattak mindenben, és nyilván így négyen ezt elkezdtük. Sok nehézség árán. Udólag visszatekintve már nyilván tapasztalattal okosabbak lennénk, de ez volt a meghatározó pillanat, amikor a párom így feldobta a kérdést, hogy de miért nem? Hát miért nem tudnánk csinálni? És akkor nyilván megfordult az ember fejében, hogy mennyi sok szigorú szabálynak meg kell felelni, a bürokrácia, stb., hogy azért az élelmiszeripar ebből a szempontból nagyon szigorú, de így nem voltak kérdések.
Mennyi idő alatt indult el az első gondolathoz képest ez az új üzletág? Mert ez egy új üzletág lett.
Körülbelül egy 10-12 hónap volt, amíg az utolsó engedélyt is megkaptuk, ami szerintem amúgy gyors. Így utólag visszagondolva nagyon nehezen éltük meg, és nagyon lassan öröltek a malmok, azt gondoljuk, de szerintem ahhoz képest így ez nem volt olyan hosszú idő, és amikor... átadták az üzemet, így hivatalosan, vagy átvehettük, vagy nem tudom ezt hogy kell mondani, amikor így minden engedélyt megkaptunk, és zöld lámpát kaptunk, akkor az első termék, az már 2 hónapon belül a polcunkon volt, ezt nem mondom, hogy a polcokon, mert az első viszont eladónk február végén, március elején egy olasz boltba kerültünk be, fajszi paprikával. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy miért pont egy olasz bolt figyelt fel ránk, és egy 2-3 napra rá teljes lockdown, és a Covid miatt lezárták az országot, úgyhogy azt gondolom, hogy nehezített pályán indultunk akkoriban.
Mesélj egy picit erről a paprikáról, mert mondtad, hogy régen egy sokkal kiszámíthatóbb világ volt a gazdálkodás szempontjából, mert hogy az időjárás nem volt ennyire változó és kiszámíthatatlan, mint most, itt a globális felmelegedésről is beszéltünk, de hogy mit szeret a paprika, és mit nem szeret? Erről még nem esett szó.
A fűszerpaprika, én azt gondolom, hogy az egyik legigényesebb növény, rengeteg napfényt, meleget igényel, és emellett rengeteg vizet is. Ami, hát igen, azt jelenti, hogy egész nyáron öntözünk, és voltak már olyan éveink, amikor már júliusban a kutakban nem volt víz, és hát nyilván ez megnehezíti. Tehát én azt mondom, hogy öntöző víz nélkül lehetetlen fűszerpaprikát termelni szabad földön.
ezek mennyire aggasztják a gazdálkodót, mennyire aggasztják az ügyvezető igazgatót? Mert hogy igazából odáig jutottunk itt az előző negyed órában, hogy hoztál egy nagyon merész döntést, és nem csak eladtátok a nyers paprikát a feldolgozóknak, hanem saját útra is léptetek. Ez a mindennapokban mekkora stresszel járt, vagy jár?
Én azt gondolom, hogy aki benne van, és mondjuk gazdálkodik, és nyilván ez a megélhetése, tehát van egy kis kockázat mögötte, az mindenképp a hétköznapok része, tehát nyilván így kelünk, és így fekszünk, de tegyük fel akár egy jégeső, egy ilyen szelesebb vihar, egy hirtelen lezuduló nagy csapadékmennyiség, tehát ugyanúgy kárt tud tenni, tehát itt nagyon a szélsőségek közt táncolunk az utóbbi időkben, ez különösen látszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg aki minden nap benne van, és érinti az életét, ők nagyon sokat aggódnak és stresszelnek ezen, de szerintem hosszú távon nyilván ez mindenkit érint. Tehát ugyanúgy, ha mondjuk tegyük fel egy boltban később már nem érem el az adott terméket, mert mondjuk már ugye magyar málnát már nagyon nehéz vásárolni, illetve termelni, termeszteni, hiszen az a szájos években mi is tapasztaltuk, hogy maga a málna szem például így rászárad a tőkére. És egyszerűen vannak ágazatok, amiket már nem lehet tovább vinni, és sajnos fel kell adni.
És hát a fűszerpaprikáról, ha beszélünk, akkor igazából ez Magyarország egyik hungarikuma, mondhatjuk
igen,
így
igen.
is. Tehát amiben nagyon nagy a verseny, nagy a konkurencia?
Én azt gondolom, hogy kézműves fűszerpaprikát találhatunk a piacon, elsősorban ez a klasszikus celofános megjelenésben, amikor láthatjuk a termék színét, de azt gondolom, hogy főleg, ami például így a multikban, vagy a szuper-hipermarketekben elérhetők, azok import paprikák, és nagyon meg kell válogatnunk a minőséget, hogy mivel főzünk, és mondjuk annak nagyon örülünk, hogy látjuk, hogy az emberek egyre igényesebbek ebben a témában, vagy magára az ételekre, a fűszerpaprikára, hogy igenis a minőség mellett elkötelezettek, és lehet, hogy egy picivel drágább az ára, de mindenképp, hogyha egyébben egyszer mondjuk disznót vágnak és kolbászt töltenek, akkor az jó minőségű termékkel készüljön, de ugyanúgy egy ünnepi ebédnél most akár egy halászle, egy gulyásleves, hogyha már a drága húst megveszik, vagy felhasználják, hogy akkor is egyre inkább elkötelezett amellett, hogy finomokat egyenek és minőségi dolgokat fogyasszanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tehát nyilván van konkurencia a piacon, de ebben a minőségben akik ilyen minőséget állítanak elő, én úgy gondolom, hogy nincs konkurenciánk.
És hogyha visszaugrunk arra a pillanatra, amikor a döntés megszületett, vagy amikor a szüleiddel megbeszélted, hogy már pedig visszatérsz a családi gazdálkodásba és a családi üzletbe, akkor te a közigazgatásban egyből felmondtál? Tehát mindent egy lapra tettél fel? Vagy azért ez szép lassan alakult át?
Igen, ez lassan alakult. Néhány évig még párhuzamosan csináltam a kettőt, ami úgy nézett ki, hogy hétfőtől csütörtökig Budapesten voltunk, péntek déltől, két órától, ahogy a munkaidő engedte, onnantól vasárnap estig pedig az üzemben, és ez nagyon sok éven keresztül így ment, mire úgy álltak a csillagok, hogy már a döntés is megszületett bennem, illetve egy váratlan kormányzati bejelentésnek köszönhetően igazából így a teljes cégünket leépítették, és így is úgy is menni kellett volna.
De addigra már volt egy B-terved, mondjuk
igen,
így.
Igen.
És egy nagyon izgalmas B-tervez, és hogyha beszélgetünk arról, hogy ügyvezető, vagy ügyvezető igazgató, és itt a legelején szóba került, hogy azért ebbe a kabátba bele kell nőni. Mi mindent kell neked ügyvezetőként a cégen belül végezni? Tehát amikor elindult az egész fejlesztés, az üzemfelépítés, akkor gondolom mindenben benne voltál.
Igen, most is egyébként így a családoszlopos tagjai, tehát így négyen benne vagyunk szinte az összes folyamatban. Most már egyre több átfedés is van a munkánkban, hiszen az élet oda vitt minket, hogy muszáj volt megtanulni egymás munkáit, vagy munkafolyamatait, de egyébként nagyon színes, tehát maga a termesztés, ami ugye édesapám szakértelme, ő a szakértelmével vezeti, illetve nyilván ő van a földeken édesanyámmal. Tehát, hogy nyilván abba is belelátunk egyre jobban, de nagyon szélsőséges, illetve széles magas skála, hogy mi minden. Tehát azért ott kell lenni, hogy egy picit a növényvédelemhez is, a növényorvosláshoz mondjuk nyilván ott apukámért jobban, de mi is ebben el kell, hogy merüljünk, hiszen évről évre új kihívások jönnek, vagy új kártevők, vagy bármi, amit ugye a hőmérséklet miatt nem tudunk kivédeni. Ugye a termelés technológiában is egyre jobban elmélyülünk, de emellett ugye a hétköznapokban, mint egy cégműködés, ugye a pénzügyi terület, a controlling, amiben a párom kiemelkedő, hiszen 15 évig ezt csinált, és így minden rá van. Nem azt mondom, hogy rá van hagyva, de hogy ezeket a feladatokat ő végzi, illetve kontrollálja, ha mondhatjuk ezt, de mellett ugye nagyon szélsőséges, hiszen ugye a termelés mellett ott a feldolgozás is, édesanyám nagyon jól koordinálja az embereket, illetve a munkaerőt, illetve ezt szervezi, és főleg az én feladatom az onnantól kezdődik, hogy már kész van maga az őrlemény, tehát a csomagolóanyag gyártásnak a beszerzése, a marketing, az eladások, rengeteg étteremmel dolgozunk együtt, tehát a kapcsolattartások, kiállításra, rendezvényre járunk, tehát ott is személyesen veszek, vagy veszünk részt, tehát nagyon színes, hiszen egyszerre olyan, mint a több szakmában is helyt kellene állnunk.
Igen, és hát ez nagyon érdekes, hiszen te lettél ennek a cégnek az arca, ez egyértelmű volt, gondolom.
Az elején egyébként nem volt egyértelmű, de mivel senki más nem vállalta, mondhatjuk azt, hogy így megnyertem ezt a szerepkört vagy feladatot.
Megszeretted?
Sok idő kellett hozzá, hiszen sok felelősséget éreztem hirtelen a vállamon, de aztán utólag visszagondolva a korábbi munkáimban is hasonló szerepkörökben voltam, és ott is vezető voltam, és nyilván egy csapatért tartoztam felelősséggel, és ott is ugyanúgy felelős döntést kellett hoznom, de így a való életben, amikor így az embernek ez a sajátja, azt úgy másképp éli meg.
És hát a közigazgatásban, ahogy mondod, dolgoztál vezetőként, de ez egy másfajta vezetői szerepkör a saját cégben vezetőnek, ügyvezetőnek lenni. Emlékszel arra a pontra, amikor már mondjuk nem valakinek a lánya voltál, hanem vezetőként tekintettek rád, vagy tekintettél te magadra?
Voltak ilyen pontok, de inkább ilyen negatív oldalról tapasztaltam, hogy például amikor egy tárgyalásra oda ment, és nyilván látták, hogy fiatalabb vagyok, mint akire számítottak, illetve egy nőként veszek részt egy olyan tárgyaláson, ahol többnyire szakmában kizárólag férfiak vannak, akkor én azt tapasztaltam, hogy mondjuk nem
lesznek. Nem vettek komolyan.
Abszolút nem vettek komolyan. Abban a pillanatban, ahogy a párom is ott volt velem, ott olyan volt, mintha így nem tudom, hogy felemeltek volna. És ez nagyon érdekes volt, hogy kiálljak magamért, hogy igen, én vagyok az ügyvezetője, hozom a döntést, és tessék nyugodtan kérdezni. De hogy így nem azt mondom, hogy semmiben néztek, mert ez így nagyon rosszul hangzik, de nagyon nehéz volt nőként érvényesülni így ezen a területen.
Volt olyan döntés az elmúlt évek során, ami vezetői döntés, ami megviselt?
Szerintem minden döntés egy kicsit megviseli az embert. Különösen, hogyha nagyon rövid idő alatt nagy döntéseket kell hozni. Annak örülök, hogy így az időbe igazolta, hogy minden döntés nagyon jó volt, és más is így döntött volna. De igen, ez egyébként nagyon nehéz, hiszen nap mint nap van ilyen, és van, ami már nyilván rutinból jön, vagy csuklóból, de van, amin azért ugye az ember gondolkodik többet. Voltak egyébként ilyenek, amik nyilván így anyagilag is fájtak az embernek, de ezt letekintve meg azt mondom, hogy egy nagyon jó tapasztalat, és tudom, hogy miben kell fejlődni, és mire kell jobban figyelni.
Milyen vezetővé váltál szerinted akkor az elmúlt pár évben? Nyilván előtte is vezetői szinten dolgoztál, de egy teljesen más világban, egy teljesen más területen. Milyen vezetővé váltál, mi az, amiben még esetleg fejlődni szeretnél, tehát hogyan értékeled az elmúlt időszakban a saját fejlődésedet?
Én azt gondolom, hogy azért ez egy elég rögös út volt nekem, és pont ezért, hogy tudja kimondottan vezetőként érvényesülni. Még azt gondolom, hogy túl kedves és túl jó fej vagyok, és sokkal szigorúbbnak kellene lenni, de közben nyilván szeretnék a kollégákkal is egy jó kapcsolatot kialakítani, illetve fenntartani, úgyhogy nyilván ugye a vásárlóknál is hétköznapokban van, hogy mondjuk valami panaszba, vagy tévedésbe, vagy bármibe belefutunk, és ott is néha elmegyek így a végletekig a kompromisszum készségben, és a megoldás van, hogy mindenkinek jó legyen, vagyis hát inkább azt mondom, hogy csak a vásárlónak legyen jó, és itt nem tudom meghúzni még a határokat. Tehát például ebben a szigorúságban biztos, hogy még sokkal határozottabbnak kellene lennem, de gyakorlom, és próbálkozok, illetve most már tudok nemet is mondani,
ami az utóbbi. Ez a következő kérdésem, amit szerintem nagyon fontos megtanulni.
Igen, most már szerintem eljutottunk arra a szintre, hogy nem azt mondom, hogy megtehetjük, hogy nemet mondunk, de így az észszerű keretek között maradunk, és ha valamit nem tudunk határidőre vállalni, vagy valami tényleg egy ilyen lehetetlen küldetésnek hangzik, akkor arra most már tudok, vagy tudunk határozottan nemet mondani.
Említettél egy mentorprogramot, hogyha már itt a vezetői szerepkörről beszéltünk. Volt olyan, amit ott hallottál, tanultál, láttál, ami megváltoztatta a gondolkodásodat?
Abszolút, és ezek mindig nagyon sokat is adtak. Például a Bridge Budapest mentorprogramjában ismerkedtem meg a kútmérgezőnek a fogalmával, ami azóta is tényleg így beleégett az agyamban, ahogy ezt levezették.
Mesélj erről azért pár szót, hogy a hallgatók is tudják.
Igen, ez az egyik szintén mentorprogramban résztvevő étterem vezetője. Nagyon nagy lelki dilemmában volt egy kollégát illetően, aki amúgy nagyon jó munkaerő volt, de kútmérgezőként mérgezte a hangulatot, illetve a többi kollégát, és nagyon sokat gondolkodott rajta, hogy elengedje el a kezét ennek a kollégának, és ezt szinte egy ilyen több órás beszélgetés keretein belül boncoltuk pró-kontra érvekkel, stb. És ez így nagyon beleégett a fejemben, hogy nyilván nálunk is van, vagy voltak ilyen kollégák, és a saját, nem csak a saját mentális, de a többi kollega jólétének az érdekében is például meg kell hozni ezeket a döntéseket, és bizony ez következményekkel jár, és nem fognak minket emiatt szeretni, de hogy ez az egész cégnek, meg az összes kollégának a jövőjére kihat.
Emlékszel az első ilyen negatív döntésre, amikor neked kellett valakinek a szemébe mondani, hogy el kell válnotok?
Igen.
Megviselt?
Az elején... Igen, egyébként. Szerintem nincs olyan ember, akit ez nem visel meg a lelkeményén. Én azt gondolom, hogy azért az ember így boncolgatja a kérdést, meg a témát, meg beszélünk a családjáról, a megélhetéséről, hogy esetleg mennyi idő, amíg ő új munkát találhat, vagy bármilyen. Tehát azért ezeket szerintem így feltesszük magunknak, és egyébként pont a volt munkahelyemen nemrég találkoztam ez egyik felsővezetővel, aki kirúgott engem. és beszélgettünk róla, hogy mennyire nehéz volt ez neki is mentálisan, hogy egy felsőbb oldalról jövő döntést kell meghoznia, ez
tehát egy utasítást kellett végigvinni.
És igen, és végül is ő volt a végrehajtó, de mindenki csak azt látta, hogy ő
bocsátja el a dolgozókat.
Igen, és hogy ez nagyon szerintem ez mindenkit megvisel.
Viszont azt mondják, hogy az első ilyen elbocsátás után válik a vezető igazán vezetővé. Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen beszélgetünk tovább Okvetovics Dórával, a Fajszi Paprika Manufaktúra ügyvezetőjével, női vállalkozókról, gazdálkodásról, napi sikerekről, illetve kudarcokról is beszélgetni fogunk. Jövünk vissza a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.